Az egész kulturális egyesületnek a tevékenysége most már az elmúlt 21 évben, az nem egyetlen egy dologhoz köthető, hanem nagyon sokfajta vetülete van. Ennek egyik fontos eleme volt már kezdetektől az, hogy a helyi és egy kicsit a tágabb régióban is, leginkább mondjuk Abaújban kutattuk a történeti emlékeket, gyűjtöttük a tárgyi emlékeket, és hát ennek megfelelően számos kiadványunk jelent meg az elmúlt két évtizedben. Részletekbe feldolgoztunk református történetet, iskola történetet, monográfiát, fotóalbumot, és így tovább sorolhatnám. És 2010-ben átadtuk a helyi történeti múzeumunkat is, amit azóta is mindig bővítettük. És már akkor 2010-ben, amikor az első pálinka versenyt rendeztük, már akkor még az akkori múzeumigazgató, megyei múzeumigazgató Veres László barátunk mondta azt, hogy figyeljetek már, hogy miért nem kezdtek el pálinkás pohár gyűjteni, ami egy kicsit ugye izgalmasabb és kitekintést nyújthat, nem csak helyi szinten, hanem mondjuk nagyobb érdeklődésre is számot tarthat. Akkor mi kialakítottunk a helyi történeti múzeumban egy régi raktárból egy olyan helyiséget, ahol ezeket a poharakat tudtuk bemutatni. Kezdetben ugye kevesebb volt, ma már például pohárból több mint 2000 darabunk van, és abban vannak tényleg egész szépek és különlegesek, meg ritkaságok. És onnantól kezdve, amikor mi a pálinka versennyel olyan fázisba, az szintén 2010-ben jutott, hogy akkor rendeztük meg az elsőt, már akkor is ugyanúgy gondolkoztunk azon, hogy ez nem pusztán mi egy versenyt akarunk, hanem a pálinka kultúrtörténetét a mi szintünkön, a mi lehetőségeinkhez képest egy kicsit emeljük fel. Tehát a második versenyen már volt egy kiállítás a Borsod-Abaúj Zemplén megyei levéltárnak a dokumentumaiból, amivel már megpróbáltuk ugye a múltat és a jelent összekötni. Aztán ez nem volt kérdés, hogy előbb-utóbb majd összeáll egy olyan anyag, amit szeretnénk a nagy közönségnek is megmutatni. És hát ugye az évek hosszú sor alatt mindig gyűjtögettük, vásároltunk, kaptunk ajándékba, nyitott szemmel járt az ember az országba, és akkor azt gondolom, hogy mostanra, mert igazából ez már pár évvel ezelőtt is volt egy olyan anyag, ami kiállítható lett volna, de most állt össze olyan formába, hogy na, akkor ezt tényleg a nagy közönségnek is meg tudjuk mutatni.
Mondjuk el, hogy hol található a Pálinka Múzeumban.
Ez Ongán van, a Darvas Közösségi Ház és Múzeumban, ez egy három ingatlanból álló épület együttes, ahol az előbb említett egyik helytörténeti múzeumunk van, és hát később került a birtokunkba egy másik olyan ingatlan, amelynek az épületét úgymond felújítottuk, az tavalyra készült el maga az épületnek az állaga, és onnantól kezdve hát gyakorlatilag egy év, de mondjuk az érdemi munka az elmúlt fél évben következett be, hogy ez a kiállítás megtörténjen. Ha ki bejön a településre, az megtalálja, mert a fő utcán található, és hát ez egyiken egy nádfedeles ház van, a másik is egy újonnan épültetett látható két olyan múzeumi épület van, ami kiemelkedik a lakóházak sokaságából.
És hogyan állt össze a kiállítás anyaga? Korábbi beszélgetésünk alkalmával már ön említette, hogy várják a pálinkához kötődő tárgyakat, emlékeket. Hogyan állt most ez végül is össze?
Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat részeként jutott el arra a szintre, hogy na akkor válogassunk, és mi legyen benne. Hosszú évek óta volt két-három olyan muzeológus barátunk, aki jóval nagyobb nyitott szemmel járt másokhoz képest, és amikor valami talált, akkor jelentkezett. A másik nyitott szem az én voltam, aki bárhol, bármikor jártam, akkor próbáltam ugye ezzel kapcsolatosan a lehetőségeket kiaknázni, hogy mihez hogy tudunk jutni, és hát az érdekes igazából ebbe az egész múzeumban, hogy sikerült egy olyan anyagot összeszednünk, ami a legszélesebb spektrumban mutatja meg a pálinkához kötődő dolgokat, hogy konkretizáljam. Tehát vannak olyan képeslapok, amik mondjuk a pálinkával kapcsolatosak, akár régi pálinkafőzők, ottani munkát, vagy akár csak ilyen reklámképeslapokat mutatnak be. Rengeteg pálinka butellánk van, annak is különböző formái, változatai, hogy melyik miből készült, hogy készült milyen feliratokkal. Pálinkás üvegeinkből megint több száz olyan értékes 18. 19. századi is van kirakva. A pálinkás poharakat már említettem, mint egy ilyen 200-at raktunk ki most kiállításként, de valójában annak a száma is 2000. Nagyon sokat segített és kaptunk a NAV országos képzési központjától. Ők üzemeltetnek egy jövedéki múzeumot, ami igazából az ő munkájukat mutatja be. Kaptunk például onnan olyan mondjuk korábbi évtizedekben használatos mondjuk pénzügyőr egyenruhákat, akkor lefoglalt tilos pálinka főző berendezéseket tőlük is Budapestről, de innen a Miskolci NAV igazgatóságától is kértük az ezzel kapcsolatos lehetőséget. És mivel az Egyesült Egyesületünknek egyébként az alapvető első feladata, bár a nevében ugye Ongai van, de a bíróság által jóváhagyott közhasznú tevékenység is a pálinkához kötődik, az első ilyen számú, annak minden vetülete a versenytől a tréningeken keresztül a muzeális értékek megőrzéséig. Ezért lehetőség volt arra, hogy a törvényi lehetőségeket kihasználva, mi is megkaptuk azt az engedélyt még tavaly. Ez nem olyan egyszerű, nem volt olyan egyszerű, hogy mondjuk jövedéki termékeket előállítására a szolgáló berendezést az birtokoljunk, és utána azt be is tudjuk mutatni. És onnantól kezdve meg jó néhány olyan barát van, aki adott esetben mondjuk egy tiszadodai pálinka főzze, ami már most nem üzemel, azt mi megpróbáltuk ugye tőlük megszerezni. Van, aki ezt ugye nagyon barátilag adta, az előbb említett főzőnek a tulajdonosa például igen, és ezt megpróbáltuk valamihez hasonló módon összerakni és rendbe rakni, mint ahogy mondjuk ott is kinézett. Ki vannak állítva egyébként az aranyérmes pálinkás, a versenyeken aranyérmes pálinkákban azok a kereskedelmi tételek, amelyek érdekesek, eredeti számlák, eredeti újság. Kevesen tudják például, hogy a két világháború között hosszú éveken keresztül két hetente volt egy olyan újság, aminek az a neve, hogy Párlat. Két hetente jelent meg, és egy komoly, nagy, nem egy egyszerű kiadvány, de ez még a nagy országos adatbázisokban sem nagyon lelhető fel. Olyat is láthatók, és ami például nagyon izgalmas, hogy a három kiállító termünkben, mind a háromban úgymond egy olyan föld alatti vitrín van, ahol egy kicsit a, mondjuk mint az 50-es évekbeli a tilos pálinka főzőket, hogy hogyan dugták el, rakták el, azok is találhatók. És akkor hosszan sorolhatnám a különböző üvegektől a pálinkás alkatrészekig, dugóhúzókig, kiöntőkig, készletekig azokat a dolgokat, amelyeket mi összeszedtünk. Mint minden múzeum, mi se tudunk természetesen mindent bemutatni, de az olyan nincs az országban. Van néhány kezdeményezés, nagyon jók is, tehát abszolút becsülendők. Magánmúzeum is, van olyan gyárüzem, akinek ugye a munkájához kötődően lehet az alkohollal, illetve a lepállással kapcsolatos nagyon izgalmas dolgokat látni, de olyan, ami tulajdonképpen végig megy a történeti információn, dokumentumokon át, ahogy az előbb mondtam, ugye az alkohol legfontosabb momentumán át a csobolyókig, olyan kevés van, vagy mi nem tudunk róla.
A Pálinka kultúrtörténeti kiállítás ünnepélyes megnyitóján bemutatták a Quintessence a Pálinka világa 2020 című kötetet. Kérem, meséljen nekünk erről a kötetről.
Ez megint egy izgalmas nálunk minden egyes évben, amikor ez a kötet megjelenik. Ez most már 5. éve jelent meg. A versenyhez kötődően döntöttünk, és kellett pár év hozzá, hogy eljussunk oda, hogy azokat az értékes is a Quintessence Pálinka versenyen díjat nyerteket is be tudjuk mutatni, az megmaradjon az utókornak is. Iszonyú jó az internet és az elektronikus média lehetőség, de hogy mondjak egy példát, ugye régen a Gyulán egy más korban lévő pálinka versenyeknek egy része, az adatbázis már nincs meg. Tehát például akik most szervezik a gyulai pálinka versenyt, az néhány éves kihagyás után fogtak ebbe bele, és az előtte lévő majdnem 20 év, az tulajdonképpen eltűnik. Tehát én arra vagyok kíváncsi, hogy mi 2011-ben mondjuk kinyerte az országos versenyt, akkor igencsak bele kell menni, és nem fogok megtalálni olyan adatokat, ami egyébként nyilvánosan kellene, hogy legyen, mert ezek nyomtatásban nem kerültek kiadásra. És mi ezen változtatni akartunk, csak ugye azt önmagában azért nem fogják az emberek mondjuk kezükbe venni feltétlenül egy szűk szakmát, meg az érintetteket kivéve, hogy ezt a könyvben kik vannak benne, meg milyen pálinkát készítettek. Ezért fontosnak tartottuk, hogy három részre osztva, de mindig olyan tanulmányok jelenjenek meg, amelyek a pálinka kultúrához hozzáadnak valamit. Ez azt jelenti konkrétan, hogy három részre osztva először a gyökerek a múltban bújkálgatunk, kutakodunk, utána van a jelen az értékek, és a jövő a lehetőségek fejezet. Ez azt jelenti, hogy mindig valami olyan történeti tanulmány, források, eredeti dolgok jelennek meg, és a mostani kötetben a NAV Jövedéki Múzeumának az egyik kulturális főrefense írt az 1940-es, 50-es évekbeli tilos főzéséről, a pénzügyi munkáról, hogy hogyan leplezték le mondjuk így a Rákosi korszak, ugye a legkeményebb éveiben mondjuk azokat a zugpálinka főzdéket, és meglátjuk ma már is sokszor megmosolyogtató szokásait is a kor akkori cefrézési vagy pálinka készítési eljárás. Az értékeknél továbbra is megjelentettük az aranyérmes kereskedelmi tételeket, bemutattuk. Ami itt is viszont újdonság a korábbiakhoz képest, hogy ez ugye már kezdete kezdetén is angolul is, meg magyarul is megtörtént a termékleírás, gondolva arra, hogy hát ha a hungarikumunk, az egyik legismertebb hungarikumunk iránt a külföldiek is nagyobb számban érdeklődnek, arról nem beszélve, hogy egyre több külföldi tételünk van a versenyen. Ez alkalommal már románul is olvashatók a termékleírás, mert nem Erdélyből, illetve Romániából már nem csak az ottani magyar testvéreink hozzák a termékeket, hanem jó néhány tényleg román tulajdonú cég is benevezés, afelé nyitni kellett. Viszont még egy van egy nagyon nagy újdonság, amit más még nem csinált, hogy a magán is a kereskedelmi, vagyis a kereskedelmi mellett a magán is a bérfőzetőknek a bemutatását is megejtettük. Ez mindig egy vita, ugye a mai mostani helyzetben óriási vita van a kereskedelmi és főleg a magánfőzők között. Ebben én nem mennék bele, de a lényeg az, hogy azok a magánfőzők vagy bérfőzetők, akik tényleg olyan prémium minőséget állítanak elő, nincsenek azért még sokan, azokat viszont őrizzük meg az utókornak, mutassuk be, hogy ők hogyan jutottak oda, milyen módon kezdtek el a pálinkához kötődően bármilyen tevékenységet végezni. Ez egy újszerű, és ez izgalmas, és az emberek saját magukat is szeretik egy igényes kiadványban megjelentetni. És akkor a harmadik területről is hagy beszéljek, az pedig mindig olyan tanulmány vagy tanulmányok összessége, ami ugye a lehetőségeknél ad különböző hasznos, de mindenkor ellenőrizhető szakmai információkat. Ez alkalommal a szőlőpálinkákról került bele egy olyan tanulmány, ami hát az első ilyen szempontból Magyarországon. Ugye a szőlőpálinkákat gyakorlatilag 20 éve készítenek összesen, mert korábban ugye ez egy eretnek gondolat volt, a törköly az más, de a szőlőben mindig bort készítettek és nem pálinkát, és 20 éve ezelőttre vezethető vissza. Na most hát ez mutatja azt, hogy ebben még azért eléggé gyerekcipőben vagyunk, ugye jó néhány bor, valami évszázadokra, vagy még több ezer évre is visszavezethető szőlőfajtából készül, akkor még, és azokat a bor jellemzőket már egy nagyon széles spektrumon ismerik az emberek, határon innen és határon túl, nemzetközi szinten is, de a pálinkákról ez nem mondható el. De a szőlőknél is megfigyelhető volt az egyébként, ami a többi, az utóbbi években a többi terméknél is, talán a gyümölcsfajtánál is tendencia, hogy már nem az a jellemző, hogy szilva pálinkával neveznek, hanem a szilvának különböző fajtáival. Tehát fajta tiszta. Tehát azt jelenti, hogy lepotica szilva, azt jelenti, hogy Stanley szilva, azt jelenti, debreceni muskotáj, ne soron. Ugyanez a helyzet a szőlőnél is észrevehető. Éveken keresztül ugye azért, és mai napig is egyébként uralkodnak a muskotályosok, ugye az írsai olivér, a sárga muskotáj, a cserszegi, de már hosszú-hosszú évek óta rengeteg egyéb fajta is megjelent. A direkt termüktől kezdve a jázminon sorolhatnánk. Konkrétan, ha azt mondom, több mint 61-nehány fajtával neveztek az elmúlt 11 évben a versenyünkre, és abból több mint 54 fajtának a bemutatása került, és a fajta karaktereket próbáltuk összeszedni, mint egy ilyen kiindulási alapot, amire aztán a későbbiekben erre újabb kutatások épülhetnek.
Elnök úr, mi előtt bejöttünk ide a stúdióban, mondtam ennek, hogy tavaly arról számolhattunk be örömmel, hogy elkészült a Pálinka Múzeum épülete, most pedig arról számolhatunk be, hogy megnyitották a pálinka történeti kiállítást, és ennek az volt a válasza, hogy igen, igen, de még nincs vége. Mit terveznek még?
Hát az, hogy elkészítettük, az előbb említettem, három ingatlan van, abból kettő már van egy-egy épület és múzeum. A harmadikon most dolgozunk egyébként, és ott szeretnénk majd egy olyan központot kialakítani, ami arra is lehetőséget ad, hogy mondjuk a tréningeket, amiket szervezünk mondjuk a pálinka bírálóknak, kóstolóknak, azokat mondjuk meg tudjuk ott abban a központban tartani, nem másút kelljen ezt megtenni. Adott esetben például különböző oktatási intézményekben, nálunk, vagy Budapesten, az egyetemen, vagy bárhol máshol. Ezzel kapcsolatosan már korábban is készültek terveink, ezt nagyon szeretnénk megvalósítani, hogy oda egy 30-40 embert, ha esik az eső, is le tudjunk ültetni, mert magában a múzeumban azért nem férünk be ennyien egyszerre, ugye nem az a nem azt a funkciót tölti be. Másrészt pedig vannak szabadtéri kiállítások is, annak némi részét már most is megnyitottuk, tehát számos olyan nagy tablók került ki, meg kintre is kerültek olyan gépek, amelyek nem férnek be az épületbe, de ott olyan elképzeléseink vannak, amelyekhez bőven bővítenénk. És egyébként az alap elnevezés, ugye az Darvas Közösségi Ház és Múzeum, aminél az első funkciója a múzeum mellett az az, hogy ez egy közösségi tér. Tehát nálunk, amikor valamilyen rendezvény van, akkor az mindig megint csak csomagba gondolkozva, akkor amikor mondjuk egy termelői piacot tartunk, a termelői piachoz tartozóan mindig vannak gyerekprogramok, mindig van kulturális program, és ott van háttérben a két múzeum, most már ugye két olyan kiállítással rendelkező múzeumunk, ami talán az másnak számára is izgalmasabb. A helytörténeti rész azért az mégiscsak, valljuk be, akármennyire is büszke bárki, aki ugye egy ilyesmi múzeumot készített, az egy adott egy nagyon szűk régió érdeklődésére számíthat igazából. Persze, ha ide téved ugye külföldről, akár nincs elmondhatom, hogy helytörténeti múzeumunkat is láttam Ausztráliától Finnországig különböző náció érdeklődő, de a valóság akkor is az, hogy nem ez az érdeklődés középpontjába kerülő múzeum. Azt gondolom, hogy a Pálinka Múzeumhoz az már egy kicsit más, tehát ahhoz kötődően már olyanokra is számíthatunk, akik mondjuk tudatosan ezért jöttek el. Tehát már most is volt az országban olyan az elmúlt szombaton a megnyitó alkalmával, amikor a Dunántúrról is azért jött, mert szeretné megnézni vagy azért jött, mert meg akarja nézni a könyvet, el akarja olvasni, hogy az minél hamarabb az ő kezébe jusson. Szeretnénk ezt a központi közösségi teret erősíteni olyan elképzelésekkel, hogy a gyerekprogramok is, illetve a kulturális programok is még szélesebb palettába tegyék azt, hogy ha valaki éppen ellátogat a Ongára, akkor mondjuk legalább egy napot jól el tudjon tölteni.
Takács Lászlóval, az Ongai Kulturális Egyesület elnökével beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy az Európa Rádió vendége volt.
Én köszönöm a lehetőséget.